Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Múzeum.
Keddenként 200 forintért látogathatók a műcsarnok kiállításai a Kedden 200 kezdeményezés keretében július 26-ától augusztus 16-áig. A látogatók Borza Teréz a Fény metamorfózisa című tárlatát, a Közös tér címet viselő második ipar és tervező művészeti nemzeti szalont, valamint az idei nemzetközi groteszk képző és iparművészeti kiállítást, a 11. groteszk triennálét tekinthetik meg kedvezménnyel. Az idei nemzeti szalon több mint 300 kiállító munkáit mutatja be. Az utóbbi 5 évben megvalósult művek befogadásához a kiállítás 2 utat is felkínál. Az egyik a konkrétan megformált anyagtól az anyag nélküli szubstanciákig, a tervezett gondolatokig vezet, míg a másik a szigorúan vett funkcionalitástól az autonóm művészet területéig. Az idei nemzeti szalon különleges hangsúlyt helyez az üvegművességre is, mind a történeti vonatkozásokra és jellegzetességekre, mind a kortárs műalkotások bemutatására. Borza Teréz porcelán és szobrászművész életmű kiállításán légies, áttetsző porcelán kisplasztikái mellett rusztikus faktúrájú merített papír munkái és időt álló karrarai márványból, indiai gránitból, sütői mészkőből készült köztéri szobrainak makettjei is láthatók. A Kapos Ártképző és Iparművészeti Egyesület 11. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi Groteszk Képző és Iparművészeti Pályázat kapcsán létrejövő tárlatot, melynek helyszínei ez alkalommal először Budapesten a Műcsarnok, majd a kaposvári Vasari Képtár.
Fotó.
Tadeusz Bukowski 1935 és 1955 között készült varsói fényképeiből nyílik kiállítás augusztus 1-én az Andrássy úti Platán galériában. A megörökítve Város háború szerelem című tárlat a Varsói Felkelés Múzeumának új fotógyűjteményét mutatja be, a megnyitót a Varsói Felkelés kitörésének 70. évfordulójához időzítették. A kiállítás olyan sétára invitálja az érdeklődőket, amely a II. Lengyel Köztársaság hangulatából a német megszálláson és a varsói felkelésen keresztül a háború utáni romjaiból feltámadó lengyel fővárosba vezet, méghozzá a régi időket idéző háromdimenziós képeken keresztül egy császár panoráma segítségével. Tadeusz Bukowski kiállítása a Varsói Felkelés Múzeumának 1800 képkockát meghaladó új fotógyűjteményét mutatja be. A fotóriporter művészeti öröksége nem csak a felkelés során készített képeket tartalmazza, melyek páratlan módon dokumentálják a lengyel fővárosban 1935 és 1955 között végbe menő változásokat. A szerző újra és újra visszatért ugyanazon helyekre, amelyeke 20 éves időszak alatt teljesen megváltoztak, és portrékat készített a főváros lakosairól, többek között kedvenc témájáról a gyermekekről. A mostani budapesti tárlaton megcsodálható császárpanoráma technika története 1866-ig nyúlik vissza, amikor Alois Polanecki megalkotta sztereogram szalon berendezését, létrehozva a képek több személyes, közös befogadásának lehetőségét. A 3D-ben nézhető sztereoképeket August Furman nem sokkal később újfajta módon prezentálta. A látogatók egy nagy, szekrényhez hasonló faépítményt ültek körül, oldalában egy-egy nézőkével. A szekrény belsejében egy megvilágított háromdimenziós kép tárult fel. A nyár folyamán egy ilyen különleges látványosság várja a Platán galéria látogatóit. A kiállítás október 3-áig tekinthető meg.
Fesztivál.
Idén is megrendezik a Kőfesztet a Káli medencében augusztus elején. Az ötnapos fesztiválon fellép mások mellett Pál István Szalonna és Demjén Ferenc. A programsorozat a Káli medence 10 településén, Kővágóörsön, Kékkúton, Balatonhenyén, Köveskálon, Mindszentkállán, Szentbékkállán, Pálkövén, Salföldön, Ábrahámhegyen és Monoszlón várja az érdeklődőket augusztus 3-a és 7-e között. A fesztiválon koncertet ad Ferenci György és a Pesti Rackák, a Gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar, az Anima Sound System, a Mistral együttes és Heitzinger Mika is. A Liszt Ferenc kamarazenekar a komoly zene kedvelőit várja a Kékúti templomkertben. Handel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Boccherini, Toselli és Weiner műveiből összeállított estjére. A fesztivál ad otthont a Kárpát-medencei táncház zenészek találkozójának, amelyen mások mellett a Fonó zenekar, az Üsztürű, a Naszály, a Fokos zenekar, Tankó Eszter, a Felvidéki Korpás, Éva és zenekara muzsikál majd. Kiállításokkal is várják a közönséget, Wollein Ferenc festményeiből, valamint Kulcsár István és Steindl Gabriella fotóiból is nyílik tárlat. A legkisebbeknek mesemondással, kézműveskedéssel, duduló programokkal és lovagoltatással készülnek a szervezők, de lesznek nomádharci bemutatók, cirkuszi és vándorjátékok, valamint geotúra is várja a résztvevőket.
Film.
Koltai Lajos rendezésében múlt héten elkezdték a Láthatatlan gyilkos című romantikus, történelmi dráma forgatását. A Semmelweis Ignácról szóló nagyszabású magyar film 55 napig forog, nagyrészt budapesti helyszíneken. A korabeli Bécs Budapesten elevenedik meg, a forgatás fő helyszínei a Sote Anatómiai Intézete, a Szabó Ervin Könyvtár, a Bródi Sándor utca, a Szent Királyi utca, a Báv Székház, a Csepeli Dunapart és a Keszthelyi kikötő, ahol Bécs hajóállomását veszi majd fel a 120 tagú stáb. A Láthatatlan gyilkos 1847-ben játszódik Bécsben. A szülészeti klinikán titokzatos járvány tombol, tizedeli a gyermekágyas nőket. Egy magyar orvos a hagyományos teóriákkal szembeszállva próbálja meg legyőzni a kort. Semmelweis egy fiatal osztrák bába személyében talál társra, kapcsolatok egyre romantikusabbá válik. A küzdelem azonban nem csak a kór ellen zajlik, a vaskalapos vezetés mindent megtesz, hogy megvédje tekintélyét a megszállott magyar orvos felfedezésének következményeitől. A kórházban a harcot Semmelweis nyeri, az utcán pedig a progresszív erők. Hamarosan Bécsben és Pesten is kitör a forradalom, Semmelweis pedig elindul, hogy felfedezését hazájában is a szülőnők javára fordítsa. Az anyák megmentőjét az egész világon ismerik, élete már többször is vászonra került. Semmelweis Ignác történetéből amerikai film is készült, de Bristolban például színdarabot mutattak be róla az Oscar-díjas Mark Rylance főszereplésével. A Láthatatlan gyilkos története nagyrészt hiteles életrajzi és történelmi alapokon nyugszik. Maruszki Balázs és Kormos Anett forgatókönyvét rengeteg kutatómunka előzte meg. Koltai Lajos a Láthatatlan gyilkos operatőrének Nagy Andrást választotta, akivel már Kamondi Zoltán és Szabó István filmjeiben is együtt dolgozott. A film dramaturgia Goda Kriszta, látványtervezője Pater Sparrow, jelmeztervezője Szakács Györgyi, vágója Kovács Zoltán, társproducere Bederna László. A Láthatatlan gyilkos előreláthatóan 2023-ban kerül a magyar mozikba. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A kerek erdő közepén, a kerek tisztáson, a kerek házikóban, a kis erdész fiú korán ébredt, mint minden más hajnalon. A hold éppen csak világított az égen, mikor a kis erdész fiú kilépett a tisztásra. Ásított egy hatalmasat, és arra gondolt, hogy tesz egy hosszú-hosszú sétát a kerek erdő körül körbe-körbe, ahogy minden rendes erdőkerülő teszi legalább egyszer egy évben. A kis erdész fiú az egyetlen, aki a történet elején frissen ébred, a mese végére már őt is álomba ringatják a hosszú nap eseményei, miközben újabb és újabb erdőlakók csatlakoznak hozzá. Sokan ismerjük az esték hosszúra nyúló részeit, amikor még a harmadik olvasott mese után is beszél, kérdez és vizet kér a kisgyerek, pedig már jó lenne pihennie. Vas Gergely ilyen helyzetekre írta a könyvét, amelynek címe Altató mese a kerek erdőből.
Az altatás körül kezdett el forogni minden, ahogy a gyerekek megszülettek, és ugye a könyves formájában olvastuk a meséket nekik nagyüzemi mennyiségbe, és utána jött ez, hogy elkezdtem én a gyerekeknek mesélni még a lámpaoltás után, amikor már összecsuktuk a könyveket, mert hatalmas igény volt a mesére, és ez a fejből mondott mese, ez ami megnyugtatta még őket, és akkor így jobban sikerült az elalvást.
Azért most már vannak ennek, mondhatom, hogy hagyományai, az elmúlt években több olyan külföldi könyv is megjelent, amiben egyszerűen a történetet úgy szőtték, a szövegben való ismétléseket úgy helyezték el, hogy lenyugtassa a gyerekeket, segítse az elalvást. Önnek ez ösztönösen jött, vagy ismer ilyen könyveket?
Abszolút ösztönösen jött. Egy ilyen könyvünk van, egy híres svéd pszichológus szerzőnek a könyve, ami én úgy tudom, hogy ilyen nemzetközi bestseller is lett, és a Amazonnak a sikerlistáját is vezette, de én azt elkezdtem olvasni, nekem valamiért nem tetszett, és ettől függetlenül jött az én gondolatom, meg az én monoton mesém. Én nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy láncmese például. Azt azóta tudom, amióta a kiadó megírta a könyvnek a hátsó borítójára az ajánlót, és ott szerepelt a láncmese szó, úgyhogy ilyen módon nem volt tudatos, hanem abszolút így belülről fakadt a gondolat.
Milyen szempontok voltak? Tehát ahogyan írta a mesét, és hát nyilván mire könyv lett belőle, azért átalakult némiképpen a szöveg, gondolom, tehát nem az első került a könyvbe. Szóval milyen szempontok voltak, hogy ne legyen benne konfliktus?
A sztori az egy egyszerű történet, tehát a kis erdész fiú a főszereplője, és a szereplő választásnál fontos volt az, hogy egy olyan szereplő legyen, ami egy természetközeli karakter, és akkor utána az ő barátai, a többi szereplője a könyvnek, akik kis állatok, amihez a gyerekek eleve kötődnek, mert minden gyereknek van plusz állata, ami már ugye eleve megnyugtatja a gyerekeket. És akkor igen, szempont volt az, hogy semmiképpen ne legyen olyan izgalmas a történet, hogy egy olyan érdeklődést tartson fent, hogy ne akarjon a gyerek aludni, illetve hogy olyan legyen a történet, hogy kérdéseket se nagyon vessen föl, mert ugye az megint a ébrenléttel egyenlő. És a sok szóismétlés, mert rengeteg szóismétlés van a mesében, az meg az a tapasztalat, hogy az megnyugtatja a gyerekeket, hogyha ismétlődnek szavak, és ez a monotonitás végül el tud vezetni az alváshoz.
Hogy mennyi idős a gyerek, aki hallgatja, vagy mennyi idős lehet, arról mindenképpen beszéljünk egyrészt, másrészt meg szándékos-e, hogy a természethez van köze ennek a mesének, hogy még az rá segít erre a nyugalomra, vagy egyszerűen játszódhatott volna ez a nagyvárosban is, és buklászhatott volna ez a kisfiú az utcán is?
Mindenképpen a természet közeliség az egyik cél volt, hogy ott játszódjon a történet, mert ugye a természet megnyugtató, eleve a természetnek van egy zöld színe, és ugye voltak erről is kutatások, hogy a kórházaknak a falait zöldre festették, ami kiderült, hogy megnyugtatja a betegeket, tehát ez a zöld szín, ez is a természetnek a zöld színe is tudatos választás volt, és ugye amikor megszületett a könyv, akkor a borító is, meg a hőszínvilága ezért a zöld, hogy a nyugtatást adját. Óvodás korosztálynak szól a könyv, az én gyermekeim is óvodások.
Kirándulósak?
Elkezdtünk figyelni erre, hogy menjünk minél többet, és most már szeretik. Tehát egy óvodás gyereket nehéz erdőbe vinni, mert ugye ott nincs annyi minden, mint a városban, markológépek, meg taruk, meg villamosok, meg ilyen dolgok, de most már kezdik szeretni. Az angol verzió érdekes, mert eredetileg azt gondoltuk, hogy az is az óvodás korosztálynak fog szólni, de így a visszajelzésekből az jött vissza, hogy a kisiskolásoknak szívesen olvassák, és ugye, hogy egy szálon futó cselekmény, nem bonyolulta a történetnek a szövése, így a kisiskolásoknak is jó, szóval érdekes, hogy így ketté válik a magyar meg az angol verziónak a térközönségen.
Hogyan született az illusztráció? Mert hát egészen egyedi.
Benkő Lilla, festőművész, Budapesten él és alkot, ő csinálta az illusztrációkat hozzá. A karaktereket abszolút ő találta ki. Nekem igazándiból egy alapötletem volt, amit én nem tudok jól rajzolni. Tényben megrajzoltam néhány ilyen alapgondolatot, ami ilyen minimális támpontot adott Lillának, és utána ő bontotta ki a képeket, akvarelbe festette meg, tehát a képeknek az eredeti azok akvarel festmények, és akkor úgy lett utána a könyvbe applikálva.
Hogyan született az angol verzió, és leginkább miért? Említette, hogy nagyobb gyerekeknek hasznos.
Nekem a nagynéném Londonban élt, és a BBC rádiónál dolgozott nagyon sokáig, és ő csinált már több műfordítást, és akkor őt kértem meg, hogy csinálja meg az angol verziót, és neki van egy londoni költő barátja, akivel együtt megcsinálták végül, és nekem nagyon nagy meglepetés volt az angol verzió, amikor először olvastam, mert a magyar ugye egy ékes ízes nyelv, és a könyvnek, a magyar verziónak is a nyelvezete, én azt gondolom, hogy cizellált. a menni szónak rengetegféle szinonimája szerepel benne. Ugye ez a bandukó, kutyagó, gyalogol, ugye végtelenségig lehet a magyarba egy-egy szónak a szinonimáját mondani, és én kíváncsi voltam, hogy ezt hogy lehet angolba átültetni, de én azt gondolom, hogy nagyon jó lett az angol verzió. Úgy indul a könyv, hogy a főszereplő karakter, a kis erdőfiú, elég álmosan ébred fel, tehát ugye már álmosan kezdődik a történet. És utána a hosszú út alatt még jobban elfárad, és még jobban elfárad, és maguk a barát karakterek, akik csatlakoznak hozzá, ők is az álmosságból jönnek, és ők is végigjárják az utat a kis erdőfiúval, aztán elalszanak, mert annyira elfáradtak. Mindenek körül forog azért, hogy ez átragadjon a gyermekre is, mert ugye tudjuk, hogy az álmosság az ragadós, tehát hogyha valaki ásít, akkor mi is elkezdünk ásítani, és így a történet folyásának ez a lényege, hogy átragadjon a gyerekre.
Vas Gergellyel beszélgettem Altató mese a kerek erdőből című könyvéről, amely magyarul és angolul is elérhető, és a Book kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.